minden ember életében egyszer eljön a pillanat, amikor döntenie kell. Szabadság vagy rabság.
Majdnem mennyasszony. Május 1-én 15 óra 50 perckor a Dunán.
Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Az ókorban azt gondolták, hogy a szépség valamiféle isteni jóság megnyilvánulása, úgyhogy önöknek sem tudok mást javasolni, mint hogy élvezzék a virághabos fákat, a tulipánokat, a narciszokat és a pitypangokat. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban szó lesz a szépségről, szó szerint is, meg áttételesen is. Igazán gyönyörűt szeretnének látni, menjenek el a Maklári Fine Arts Galéria Sándorfi István kiállítására. Sándorfi István 56 után hagyta el a szüleivel Magyarországot, és Párizsban hihetetlenül sikeres művész lett, itthon viszont egészen későn ismerték meg. Egyszerre reális és szürreális, gyönyörű és rémisztő, magával ragadó és ijesztő. Egyszerűen csodálatos. Most hallgassák Horn Péter műgyűjtőt, akit arról kérdeztem először, hogy melyik a kedvenc képe. Na persze, jól tudtam, hogy ez szinte lehetetlen megválaszolni.
Annak idején volt egy Freidoszi adás, és abban volt szó Sándorfiról, akiről én korábban még abszolút nem hallottam, és ott láttam ezt az egészen elképesztő képet. És akkor rá nem sokkal hallottam, hogy itt Magyarországon a Maklári Galériában lesz egy kiállítás, és ahol látható lesz ez a kép is, meg is vásárolható, és akkor eljöttem, ott ismerkedtem meg Kálmánnal, és akkor megvásároltam ezt a képet, és így került be a gyűjteménybe.
Ugye ennek van egy története, mint a rádióriportról van szó, de az emberek kénytelenek lesznek, hogy rákeresni erre a képre. Mi is a pontos címe, hogy kell megkeresni?
Mutus homás a la kultúr.
Ez nem lesz könnyű megtalálni, szóval van ott a két kutya. Teljesen, ahogy a Sándorfira jellemző, elképesztően életűek, de közben meg nem azok, mert valahogy így a test részeik egy kicsit az álomba folynak bele, és hát az egész környezetük valami egészen szürreális, és gyönyörű, de ugyanak mi is a története, hogy galériásokat festett meg valójában?
Igen, ez pont abban az időszakban volt Istennek az életében, amikor egy francia és egy amerikai galériával is kapcsolatban volt, és hát ugye őnek ezek a képei azért jellemzően egy-két hónap alatt készültek el, és hát mindegy két galéria szerette volna, hogy többet fessen, és amit fest, az pedig ugye neki adja, és ugye az István ezt úgy élte meg, hogy így a galériások marakodnak a művészen, és egyszer elromlott a számítógépe, és szerelőt hívott magához, és közben hallott egy kutyaugatást utcán. Kinézett, és látta, hogy egy kutya be van zárva egy autóba, és mondta a szerelőnek, hogy milyen emberek vannak, hogy a kutyáikat bezárják az autóba, és mondta, hogy ez ő, csak hogy ez egy francia dolg, és ugye nem lehet felhozni, vagy nem merte felhozni, csak mondta az István, hogy dehogy nem hozza gyorsan föl. És ugye István mindig diák alapján dolgozott, hogy ő azt mondta, hogy őt az élő modell az mindig zavarja, mert az mozog, az beszél, ugye a kutya ugat, tehát neki sokkal egyszerűbb az, hogyha ezeket lefotózza, és akkor utána ez alapján alkot, és akkor csinált sok képet erről a kutyáról, és akkor így összekapcsolta ezt a gondolatot, és akkor így jött érte ez, hogy itt van két harci kutya, akik ugye marakodnak a festőn, és a festőt itt egy festőpaletta szimbolizálja, és igazából ennek a képnek ez a története.
Az ember beleszeret egy képbe, meg beleszeret egy alkotóba, akkor valahogy lesz gyűjtemény. Mi a gyűjtés lélektana, ez volt a kérdés.
Én azt gondolom, hogy körülbelül most már azt meg tudom fogalmazni, hogy mik azok a szempontok, amik nekem így fontosak a gyűjtésben. És hát igazából az első és a legfontosabb az, hogy egy esztétikai öröm, tehát hogy az ember olyan képekkel veszi körül magát, amit szeret. Van ebben egy befektetés, tehát hogyha az ember jó érzékkel vásárol képeket, akkor az egy jó befektetés. Én azt gondolom, hogy van ebben egy társadalmi felelősségvállalás, amikor az ember azt mondja, hogy részben fiatal festőknek a műveit vásárolja, és akkor ezzel őket segíti a pályamaradásban, mert igazából, hogyha nem lennének gyűjtők, akkor ugye kézművészek sem lennének. Illetve van ennek egy olyan része is, hogy olyan kevésbé ismert, elfeledett magyar származású művészek esetében visszahozni őket a köztudatba, és láthatóvá tenni az ő alkotásaikat. Nekem még nagyon fontos ebben a történetben egyébként a kincskeresés, tehát hogy igazából olyan dolgokat megtalálni, olyan kincseket találni, amiről azt gondolom, hogy úgy elkallódtak, nincs a helyén.
És sokszor egy előbukkanó festmény, az mindig egy nagy nyomozásnak az eredménye, hogy innen, meg akkor az ember hall róla, meg valaki mondta, hogy is szokott ez lenni.
Igen, hát ez szerves része, ugye nekem is a Sándorfi gyűjteményemben van olyan kép, ami Texasból, van olyan kép, ami New Yorkból érkezett haza, és ezek hosszú nyomozó munkának az eredményei, utána másfél-két éves levelezések, amíg létrejön a tranzakció, és igazából ez a része.
És amikor az ember a vágyott képet élőben látja, az olyan, mint találkozni egy nővel, nem akit az ember csak az interneten ismer, és ezért csak ott van a valóság, mert én most nem tudok elszakadni. Ezek, itt van három gyönyörű kép, két nő és két kutya, ugye egy képen két kutya. Én nem tudok innen elmenni, mert egyszerűen rabul ejt.
Igen, hát mondjuk ezt ennél az analógiánál maradva, ugye itt is benne az a kockázat, hogy a kép és a valóság hasonlít egymásra, de gyakorlatilag István esetében azt gondolom, hogy való életben látni ezeket a képeket, még akkor is letaglózó, és akkor is ilyen elementáris hatás, hogyha az ember egyébként ismeri az ő művészetét. Tehát én már viszonylag magabiztosan megmerek venni egy képet pusztán csak fotó alapján, mert láttam elég Sándorfi képet, hogy tudjam, hogy ez az élőben még jobb, de ennek ellenére, amikor megláttam ezeket a képeket élőben, akkor ez annak ennél letaglózó volt, hogy pontosan tudtam, hogy jobb lesz, mint a kép.
Legszebb képe, ez a gyönyörű keleti lány ebben a türkiszkék pokrócban. Ez közben ő egy álomlány, mert úgy van megfestve, hogy annyira éteri, hogy már a teste is éteri. Ezzel találkozni, ezzel a szépséggel először milyen volt?
Ugye ez is egy olyan kép, ami ez New Yorkból jött haza, és ezt is fotó alapján vásároltam. Hosszú évekig nem láttam egyébként, mert egy raktárban állt, és amikor először megláttam, akkor ugyanaz volt az érzésem, hogy ez így élőben még elementárisabb hatású, mint pusztán kép alapján. Illetve István képei az a fantasztikus, hogy az ember bárhányszor néz rá, mindig talál benne valami kis apró részletet.
Én most a festék csíkokat nézem, tehát itt van egy nagyon-nagyon élethűre megfestett pokróc, de azon valójában olyan festékkenések vannak, amik csak vásznon lehetnének, szóval egyszerűen zseniális.
Igen, és hát ugye nagyon sokszor mondják István azt, hogy hiperrealista festészet, az? Ami ellen ő mindig is tiltakozott, mert neki a hiperrealizmus az alapvetően annyit jelentett, hogy kvázi mindegy fotó megfesteni egy képet, de valójában utána azon túl, hogy számára az nem volt igazából nagy kihívás, hogy fotószerűen, fotószinten megfessen egy képet, de neki sokkal izgalmasabb voltak ezek az elrontások, hogy azért az ember...
Nem elrontások, hozzátevések.
Hozzátevések, de ő szándékosan egyébként így fogalmazott, tehát azért merem ezt így mondani, hogy igazából ezt a tökéletes fotóhatást, ez kvázi így elrontva, behozni a festészetet a képbe, és akkor így egy István képen még látszódik, hogy ezek a megfolyások, sokszor bizonyos végtagok, mint a kutyás kép esetében, és az egyik kutyának a lába, igen, az ugye álommá változik, eltűnik, ugye ezt megint sokféleképpen
lehet. A lánynak egy kicsit az arca tűnik el.
Igen, illetve ugye ez a kicsit ez a reneszánsz barokk.
Itt van két fiú.
Talán még ennél a képnél, ugye ez a reneszánsz barokk festészet, ez a trompe l'œil, tehát például, hogyha az ember megnézi a képnek a jobb alsó sarkát, akkor igazából nem érti, hogy most valójában hátul egy keretben egy festmény van, vagy egy falhoz támasztott keret van, vagy gyakorlatilag egy másik
keretben keret.
Igen, egy vak keret ráma ott van, de hogy az most előrébb vagy hátrébb van, és igazából az ember hosszan próbálja megérteni egyébként a különböző rétegeknek és síkoknak a mélységét.
És akkor az ember gondolkodott rajta perceken, hát is azt mondja, hogy de nem teljesen mindegy, ez annyira szép.
Összességben szép, de ugye ami miatt én sok inkább azt gondolom, hogy Istvánnak a képei azok, ha már mindenképp be kéne valóban sorolni, akkor közelebb vannak a szürrealizmushoz egyébként, mint a hiperrealizmushoz, mert mindegyikben van valamilyen nem oda tartozó, valamilyen elgondolkodható, tehát hogy számomra sokkal inkább a szürrealizmushoz kötődik.
De egész gyűjteményedben hol vannak a Sándorfiknak a hely?
Összességében nekem a gyűjteményemben minden művész, aki benne van, az egy szerelem.
Kik vannak még?
18 olyan művész van, akitől egy komolyabb gyűjteményem van, és akkor ebben egyébként különböző világok vannak. Tehát például István esetében én azt mondom, hogy ehhez a képi világhoz számomra még Nyár István tartozik, akitől szintén sok kép van a gyűjteményben. Van a gyűjteményemen belül egy blokk, ami roma származású művészeknek a alkotásait tartalmaz, ide Balázs János, Péli Tamás, Balogh Balázs András, Szent Andrási István tartozik. Van benne egy ilyen metafizikus, csendes világ, Váli Dezsőtől, Király Györgytől egy nagyobb anyag, Molnár Sándortól, főleg a korai időszakából van egy nagyobb gyűjteményem, Rejk Judit, Fidler Ferenc, Bíró Antal, Kolozsvári, tehát ez a háború utáni francia absztrakt festészet. De sokkal több képen van, mint falfelületem, én rendszeresen cserélgetem a képeket otthon, és ugye azt már megfigyeltem, hogy azért a adott művészhez és a képekhez való kötődésemet egy adott pillanatban az is meghatározza, hogy mennyire van vele egy aktuálisan dolgom. Tehát most Bőr István kapcsán ugye ezeknek a képeknek a hazahozatala, az Artem Antikona, ez a kiállítás, majd most itt a Makári Galériában a kiállítás kapcsán, ugye most Sándorfi nagyon központi része így az életemnek, és akkor most egyébként azt érzem, hogy most így a lelkembe így közelebb is van István, mint mondjuk.
Van megint egy Sándorfi kép, a Lányok a kriptában. Hát ezt körülbelül egy fél évet kell nézni, hogy az ember minden részletét megértse.
Ugye István azt mondta, hogy ő nem magyarázza a képeit, mert igazából mindenki meg mást mond egy kép. Itt én nagyon szeretem, én Fidler Ferencről hallottam azt az idézetet, hogy ő azt mondta, hogy a festmény az, ami a vászon és a befogadó szeme között van. Tehát, hogy igazából mindenkinek mást mond egy kép, és István azt mondta, hogy nem is akarja megfosztani a befogadót attól, hogy ő elmagyarázza. Ez egy különleges helyzet volt, és egy különleges szituáció volt egyébként, hogy a kutyás képnél hajlandó volt elmondani, hogy mi is volt a képnek a történet, és hogy miről szól, de egyébként nem is tudok más képet, ahol ő elmondta volna azt, hogy ő igazából ezzel mit akart mondani. Ő egyébként is azt mondta, hogy ő mindig érzéseket fest.
Ugye két iskola van a műértelmezésben, az egyik azt mondja, hogy csak a mű számít, a másik azt mondja, hogy a kontextus is számít, meg egyáltalán, hogy ki festette, miért festette, és miért akkor festette. Neked számít, hogy a művésszel van-e személyes kapcsolatod?
Én abban az iskolában tartozom, vagy abban a táborban tartozom, aki azt mondja, hogy érdemes megismerni a művészt, mert hozzátesz a történethez. De abszolút értem azt is, amikor valaki azt mondja, hogy nem akarom, hogy a művész személyisége bármilyen szinten befolyásoljon abban, hogy mit gondolok egy képről, és hát tény is való, hogy azért egy művész személyisége a kép szerethetőségéhez adott pillanatban hozzá tud tenni, vagy el tud venni. Én azt gondolom, hogy merek bízni annyira az ízlésembe, hogy merek találkozni a művésszel, és azt gondolom, hogy a személyiségétől függetlenül képes vagyok azt eldönteni, hogy számomra ez fontos, vagy nem fontos.
Kik lettek a barátaid? Mondjuk olyan, akinek előbb a művészetét láttad, és aztán barátod lett.
Hát mondjuk például nekem egy végtelen megtisztelő, és azért merem barátságnak mondani, mert ő annak tekint, egy Váli Dezső, aki egyébként egy idős 80-as éves művész, és hát nem is egy túl nyitott és barátkozó ember, és tudod, vele egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon régi kapcsolatom van, nagyon-nagyon szeretek vele beszélgetni, és az egész világlátása, szemlélet az egyébként nagyon izgalmas. Tehát vele például egy kifejezetten közeli kapcsolatom van, de szerencsés vagyok, mert még Istvánnal is tudtam találkozni, mint jártam nálam műtermében, Párizsba is járt nálam, tehát azért vele is volt egy személyes kapcsolat.
Számít egyébként a művészeknek, hogy hova kerül a képből?
Számít, tehát erre több példa volt, tehát Rejk Judit, ő ragaszkodott ahhoz, hogy megismerje azt, hogy kihez került. Tehát én emlékszem, hogy amikor a Káván elhoztam Magyarországra Juditnak az első műveit, és én voltam talán az első, vagy a legelső vásárlók között, akik rejgőképet vett Magyarországon, akkor a Kálmán mondta, hogy jó, megállapodtunk, de van itt még valami, most föl kell hívnunk a Juditot. És gyakorlatilag, hát mint az iskolában, így lelettem káberezve, hogy gyakorlatilag én hozzám kerülete rejgülni, és akkor kvázi a Judit jóvá hagyta, hogy akkor ez rendben van. Tehát ő kényesen figyelt arra, hogy kihez kerül a műve, de például Váli Dezsőnél, és akitől egy nagy gyűjteményen van, hát a fotókkal együtt majdnem 200 darab csak a Váli gyűjtemény. Ő kifejezetten fontosnak tartja azt, hogy milyen képek kerülnek hozzám, és emlékszem, hogy volt egyszer, hogy megvásároltam egy képet, amit igazából, hát én is éreztem, hogy ez azért nem a legerősebb váli alkotás, és akkor a Dezsőnek mondtam, hogy ez hozzám került a kép, és akkor mondta, hogy jó, akkor hozzam föl, és akkor válasszak egy másikat helyette. És akkor ott a jelenlétemben összetörte a képet, ugyanról azt kell tudni, hogy ő az a művész, aki nagyon kritikus a műveivel, és körülbelül a létrehozott műveinek a felét azt ő földarabolta.
Nem szabad visszaadni neki.
Én megkérdeztem egyszer tőle, hogy mi lenne akkor, hogyha így visszanézni, és hogy jól dönt, és mondta, hogy fotó alapján egyszer visszanézte az megsemmisített képeket, és azt mondta, hogy talán a 180 darabból 10-re gondolta azt, hogy hát lehet, hogy ezt nem kellett volna, és akkor megnyugodott, mert hogy azt gondolja, hogy ez egy teljesen vállalható arány.
Horn Péter műgyűjtőt hallották, akinek Sándorfi István képeiből a Maclari Fine Arts galériában láthatnak a hónap végéi kiállítást. Elárulom önöknek az egyik gengémet, ezek a gyönyörű porcelánok és az asztalterítők. A héten is került belőlük egy új, de ne árulják el senkinek. Porcelán és damaszt az asztalon, rézmosár és kávé daráló a konyhában, lesütött hús és lekvár a kamrapolcon. Boldog békeidőket idéz a kép, amit most a Szombathelyi Schmidt Múzeum mutat be a Terítéken című kiállításával. Nem egyszerű tárlat ez, hiszen enteriőrbe helyezi a 19.-20. század fordulójának polgári étkezési kultúráját, melynek rituális rendszerére ma már nosztalgikusan tekintünk a gyors ételmek világából. Dr. Nagy Adrián kurátora Gergő Judit beszélget.
Terítéken címmel nyílt most egy évig nyitva tartó kiállítás, ami azt gondolom, hogy nem kevés idő. Itt a Szombathelyi Schmidt Múzeumban, aminek azt hiszem, hogyha körülnézünk, akkor jellegzetessége az, amit most bemutat ez a tárlat, a polgári enteriőr, az apróságok, hiszen Schmidt Lajos gyűjteményéből válogattak ehhez is. Ez a Terítéken, ez mit jelent pontosan ez a cím?
A polgári életmódot hozzuk Terítékre, illetve megpróbáljuk megmutatni azt a világot, ami a 19.-20. századi polgárságot jellemezte. Gyakorlatilag egy háztartási ívet próbálunk meg felrajzolni, hiszen a spejz, a konyha, illetve az étkező világa jelenik meg. Mind a három nagyon fontos tér, mindegyiknek más a hangulata, másfajta feladatot hordoz, és ezeket szeretnénk bemutatni, illetve nagyon fontos, hogy átmenetben szeretnénk nem csak a polgárságra, hanem az őket kiszolgáló személyzetre is hangsúlyt fektetni, és nem véletlen uralja gyakorlatilag a teret középen egy cselédről készült molinó, hiszen ők azok a láthatatlan személyek és alkalmazottak, akiknek a nevei nem maradtak fönt ugyan, de a szakértelmük az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a polgári világ reprezentálni tudja az identitását és a kultúráját.
Egy utat jár be ez a tárlat, majd hogy nem a, talán azt nem látjuk, hogy a földekről beérkezik az élelmiszer, de a gyönyörű porcelánnal megterített ebédlő asztalig. Nézzük akkor, hogy egy spájz, egy kamra hogyan nézett ki akkoriban.
Hát a spájz és a kamra világát nagyban meghatározta egyébként tényleg, hogy mi érkezik be a földekről. Ugyan térben nem jelenik meg, de rögtön a bejáratnál Csébi Pogány Aladár szombathelyi főtért ábrázoló 1926-os festménye nagyban látható, ami a városi piacot jelenti. Meg, hiszen az, hogy mi került be a spájzba, és aztán gyakorlatilag az étkező asztalra, az nagyban meghatározta az, hogy mit lehetett megvásárolni a piacon, hiszen ott a szezonalitás, egyáltalán bőséges idők vannak, más az, amikor békeidő van, más, amikor háborús idő, megvannak az időszak luxus cikkei, vagy azok, amik mindennaposan elérhetőek. A spájzvilága az a csendes hátország, a lassúság, ahol megpróbálnak alkalmazkodni a szezonalitás, minden ma ismert alapélelmiszer megtalálható ott a kenyértől, a liszten, a zsíron, a tojáson át, illetve át a különböző eszközök, amiket használtak a húsbárdók, a zsomborok. Ezek ugye lehet, hogy ma már nem jelennek meg a városi otthonokban, de átalakultak, és valamilyen formában az a fajta funkció, amire használták őket, az ma is megtalálható.
És hát egy spájzban megjelenik a feldolgozott élelmiszer is, igaz? Hiszen semmi nem veszhetett kárba, akár lekvár, akár lesütött hús formájában.
Így van, mindent takarékoskodtak, tehát ez egy fő alapelv volt a városi polgárság számára, mindent is meg kellett őrizni, és mindenből gazdálkodni kellett. És nyilván a spájz után a konyha világa következik, ami már egy sokkal melegebb világ, egy sokkal illatosabb, fényekkel teli világ, bár kevésbé fényes, mint majd aztán az étkező, ami reprezentálni fogja a polgári világot, de a konyhában a munkát kell meglátnunk, illetve azt, hogy enélkül a kemény, sokszor egyébként fizikai munka nélkül nem lett volna lehetőség arra, hogy ez a polgári világ létezhessen. És aztán a csikós tűzhelyek melege például, vagy az előkészítő asztalnak a kavargását is meg lehetne említeni, de ott is a különböző készleteket, vagy a konyhát, akár mint a cselédség központját, hiszen azért a cselédség élete, egyébként nem csak a munka, hanem az életvitele is szorosan kapcsolódott a cselédszobákhoz, amik a konyhák mellett, vagy a konyhák egy részében voltak leválasztva. Aztán, ha elkészült az étel, akkor ezt megfelelő módon kellett tálalni, a megfelelő időben, a megfelelő étkészleteken, és itt jelenik meg aztán az étkező világa. Ott pedig el lehet különíteni azt, hogy hétköznapról beszélünk, vagy ünnepről, társas eseményről, hiszen egészen másképp tálaltak hétköznap. Nyilván ott is megvoltak az adott rituálék, másképp kellett reggel, másképp kellett ebédkor. A városi polgárság számára az ebéd volt a napnak a fénypontja, míg ha a parasztságot nézzük, ott inkább a vacsorák. Aztán ezt követően a teázásokhoz, a kávézásokhoz külön porcelánok dukáltak, illetve az ünnep alkalmakkor pedig egyértelműen többfogásos menüket, a legszebb porcelánokat, a legszebb ezüst készleteket, a kristálypoharakat, csillogóra kellett suvickolni minden házvezetőnőnek és cselédnek, úgyhogy mindennek megvan a maga hangulat, és ezt próbáltuk meg megragadni, és az, hogy ne csak tárgyak mutassák be ezt a világot, hanem egy interiőr, ami talán sokakban idéz emlékeket, és mindenkinek megvannak a saját családi szokásai, és ha ezeket egy kicsit átgondolja, és így nézi végig a kiállítást, akkor egy egészen szép utazásban lehet szerintem része.
Ez a mostani asztal, amit itt látunk, ez milyen alkalomra van feldíszítve, berendezve?
Egy teáskészlet van az asztalra kitéve, egy francia teáskészlet, illetve egy ezüstálca. Igazán itt egy formát szeretünk volna megmutatni, tehát mondhatjuk, hogy inkább inkább egy tea délutánra süteményekkel van feldíszítve, de a tálaló szekrényben láthatóak leveses tálak például, vagy lapos tányér, mártásos tál, tehát minden olyan eszköz, ami előkerülhetett bármelyik alkalom alkalmával.
Mostanában, mintha egy kicsit lenne megint reneszánsz a porcelának, és egyre többször halljuk azt, hogy nem a vitrínben van a helye, hanem használjuk. De hát nyilván például egy herendi porcelánból azért az ember nem két munka között iszik meg gyorsan egy kávét, hanem annak rituálét is kell adni. Mennyire jöhet ez vissza, vagy egyáltalán működik-e például ma Magyarországon?
Hát ez az életmód azért jelentősen megváltozott az elmúlt 100 évben. A gyorsaság az, ami talán nem engedi meg ezt. A polgári világra a sokkal inkább a lassúság az, hogy megadják a módját egy étkezésnek, és nem voltak gyors éttermek, akárhogy gyorsan bekapunk valamit, vagy nem volt szupermarket, ahonnan bármikor, bárhol meg lehetett rendelni az alapvető élelmiszereket. Úgyhogy szerintem manapság sokkal inkább áll a vitrínben a porcelán, mert inkább egy féltve őrzött kincsként tekintenek rá, egy családi örökségként, és sokkal inkább ez marad meg az emberekben, és inkább használják a porcelán utánzatú tárgyakat és tányérokat, amiket megvásárolhatunk az üzletekben, és az úgy megmarad a szépnek, vagy az emléknek. Nyilván aztán van az a réteg, aki használja is ezeket a porcelánokat, de az talán inkább egy szűk réteg a mai világban.
A Schmidt Múzeum ugye egy magángyűjteményből alakult ki, rendkívül sokrétű, a bébikecske múmiától tényleg a legapróbb porcelánokig. Ezen a kiállításon, amit láthatunk, a tárgyak mind a Schmidt Múzeum saját gyűjteményéből vannak?
A többség igen, a bútorok azok, amelyek a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumból érkeztek. Ezek szükségesek voltak mindenképp ahhoz, hogy ezt az életmódot könnyebb legyen bemutatni. Nyilván a tárgyak önmaguk is tudnak egyenként mesélni, de könnyen megidézni a világot egy berendezett interiőrrel. Továbbá a csokoládés dobozok, kávés dobozok, a korabeli csomagolások, azok a Göcsei Múzeum kölcsönzéseiből származnak, gyűjteményéből, illetve a zsúrkocsi, az, amely még onnan érkezett, a csikós tűzhely, az a Vasiskanzen, illetve a lóca üvegek, azok pedig a Szavária Múzeum gyűjteményéből, de a kiállítás tárgyanyagának jelentős része az a Schmidt Múzeum gyűjteménye.
Melyik az a darab, amely melyiket ön a legfontosabbnak, legkedvesebbnek, legértékesebbnek, legidevalóbbnak tart?
A porcelán. Mondhatnák bármit, a pénzeket is, amik ki vannak állítva, vagy egy egyszerű húsbárdot, de egy kávédarálót, vagy egy kávéfőző edényt, ami megcsodálhatjuk azt, hogy mennyit változott a technika az elmúlt 100 évben, és hogy könnyebb ma a kávét főzni, mint ott azokban az edényekben, de bármire mondhatom. De a porcelán az, ami a polgári virágnak a szinonimája lehet a maga eleganciájával, akár díszítettségével, akár egyszerűségével, attól függően, hogy éppen milyen típusú porcelánt választunk, de ez az, ami az ünnepet és a csillogást tudja megmutatni.
A Békeidők asztal kultúrája tehát Szombathelyen dr. Nagy Adrián kurátorral, Gergő Judit beszélgetett. Az egymás társaságát és a közös bemutatkozási lehetőséget kereső felvidéki és anyaországi képzőművészek parola tárlatukkal nem csupán egy vizuális élményt nyújtanak azoknak, akik mostanság a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum nagy kiállító termébe látogatnak. A galériában parolázók valódi létkérdéseket feszegetnek az ideát, odaát létélményéről, egyetemes válaszokat is keresnek önmaguk és a mi számunkra. Tarnóczi László riportja következik.
A Salgótarjánban most egy nagyon erős kiállítással mutatkoztak be tagjaik, mindannyian ezt a minőséget képviselik, ami akár megállhatja nemzetközi porondon a helyét. Fecsó Szilárd, a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Szövetségének képviselője.
Én azt gondolom, hogy igen, próbáljuk a színvonalat mind szakmai, mind művészetminőségi szempontból fenntartani, továbbképzéssel, önképzéssel, beszélgetésekkel, meg hát magával az alkotói munkával.
Közel 3 évtizedes múltra tekint vissza az önök szervezetet. Ebből a távlatból mi látszik legnagyobb eredménynek?
Szerintem minden eredmény. Tehát amit az ember tesz, egy kiállítás, közös workshopok, kiadványok, találkozások, ez mind siker.
Brunda Gusztáv, a Balassi Bálint Asztal Társaság tagja, a felvidékiekkel közös kiállításukon az északi géniuszról beszélt, és arról, hogy mi látszik az egyik partról a másikra az egyikre, ki van a túlparton, nekünk hol lenne a helyünk, és hová vágyunk, és mit gondolunk a túlpartról.
Hát igen, itt a szlovákiai magyar alkotóművészek és a Nógrád megyei alkotóművészek közös kiállítása óhatatlanul felvetődik, hogy bizony mi 1000 éve egy kultúrkörbe tartozunk. Ugye Hamvas Béla ezt nevezte az északi géniusznak, ezt az északi kultúrkört, és most nekem úgy tűnik, mintha az ott élő művészek egy korszerűbb, erősebb vonulatot vinnének. És azért vetettem föl, hogy nekünk, nógrádiaknak talán reflektálni kellene erre a történelmi szellemi módra, és nekem úgy tűnik, hogy nekünk kellene csatlakozni ehhez az északi géniuszhoz, mert ők nagyon professzionálisan megszervezték magukat, és tendenciózusan, koncepciózusan, kitartóan szervezik a művészeti életüket. Tehát nekünk egy nagy lehetőség és egy nagy öröm velük kooperálni, mint egy hozzájuk csatlakozni.
A kiállított művek minőségében is megjelenik ez a fajta professzionalizmus?
A kiállított művek tekintetében is megjelenik, ott nem látok olyan nagy különbséget, viszont a művek szellemiségében igen. Tehát a szlovákiai magyar alkotóművészek egyesületéhez tartozó művészek, mintha frissebbek lennének. Tehát sokkal inkább kapcsolódnak a kortárs művészethez, mint a mi alkotóink. Persze mindkét oldalon ugyanaz a fővonulat, ahogy Wiener Tibor mondta a kinti művészekről, hogy inkább a klasszikus modern művészet formáit űzik, de néhány művésznél, és főleg a fiataloknál megjelenik a kortárs művészi gondolkodás, és ez a művek formavilágában is megjelenik. Nálunk annyira nem. Ők úgy látom, hogy nagyon jól szervezettek, és művészi minőségük és a korszerű művészi gondolkodásban egy kicsit előrébb járnak.
Ezzel együtt nem látom nyomát, vagy nem ismerem fel a digitális technológiának, a mesterséges intelligenciának, és bármi ilyesminek a megjelenését.
Igen, mert ez az installáció műfaja lenne már, ami szétfeszíti ezeket a hagyományos kiállítási kereteket, de a szlovákiai magyar alkotók között vannak ilyen művészek, csak most itt ezen a kiállításon éppen nem jelentek meg.
Mit jelent az itteni alkotóknak, és mit jelent a túloldaliaknak maga ez a kiállítási lehetőség, és ez a találkozás, ez a parolázás?
Hát a szlovákiai magyar művészeknek biztos, hogy sokat jelent, mert ők kerestek meg bennünket 2018-ban, hogy működjünk együtt, hogy kooperáljunk. Tehát ők látták azt, hogy van itt egy sűrűsödési pont, egy közel 40 éve működő művészeti társaság, ami makacsul tartja magát, komoly teljesítményt nyújt, és eljöttek ide egy delegációval, hogy ők szeretnének velünk együtt működni, és rám most már 7. alkalommal a 7. pedig közös nagy kiállítást rendezzük. Nekünk pont az előbb elmondottak miatt, hogy az a szervezet a Dél-Szlovákia nyugati csücskétől a keleti csücskéig átfogja. Tehát ha úgy tetszik, Pozsonytól Kassáig a magyar alkotókat, tehát ők sokan vannak, nagyok, és erős állami önkormányzati támogatás mellett tényleg professzionális szintre vitték a szervezeti működésüket is. Nekük van művészettörténészük, művészetírójuk, az egyesületben több művészetfilozófus, főiskola, egyetemi tanár működik, tehát szellemileg ők magasabbra gyúrták magukat, mint mi. Nekünk ezért fontos, hogy hozzájuk csatlakozzunk, mert úgy érzem, ez húz bennünket fölfelé.
A kiállítás megnyitón súlyos gondolatokat vetett fel a művészet mai feladatáról egy felbojdult világban.
Hát igen, az a helyzet, hogy a kortárs művészet nagyon érzékenyen reagál a társadalmi politikai problémákra, egyáltalán a társadalmi dimenzióra.
Igen, hát most korunkban, amikor nem csak élnek, ölnek is.
Igen, pontosan. Hát azt a kérdést vetettem itt föl, hogy a művésznek ma elég bátornak kell lennie, hogy szembenézzen ezzel a világgal. Hát ez egyrészt emberi, szellemi, művészi bátorság egyszerre, másfelül ezt ugye művé kell emelni, transformálni, ami nem egy egyszerű probléma. Hát ez minden művésznek ma egy nagy dilemmája, és főleg olyan szinten, hogy az még visszakódolható legyen. Mert látom sokszor a kortárs művészeti kiállításon, hogy a közönség nagyobb része nem tud ezekkel a szimbolikus rejtett és több áttételen átható üzenetekkel mit kezdeni. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dilemma, de én mégis azt gondolom, hogy a minőségből nem kell alábbadni, ugyanakkor meg hát milyen kell átélten reflektálni a korunkra.
A kiállítás megnyitó tulajdonképpen a parola szó jelentésének értelmet adva egy olyan határon átnyúló készfogást sejtetett, ami önöket, mint északi géniuszt megjelölve egy erős szellemi kapcsolatot tesz szükségessé, vagy ennek a szükségességét hangsúlyozza. Fecsó Szilárd, a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Szövetségének képviselője.
Mindenképpen megtisztel ez a fajta látásmód, egy megközelítés. Én azt gondolom, és itt elhangzott a kiállítás megnyitón is, hogy a túlsó parton állva mindenki a túlsó partról azt hiszi, hogy az a túlsó part. Mi ezt talán egy picit szerényebben gondoljuk, és pontosan a itt kiállító művészek a két társaság kapcsán gondoljuk talán ugyanezt, és ez talán inkább megerősít bennünket abban, hogy az emberi lét és a mi művészlétünk, amely nagyon sokszor az emberi lét különböző kérdéseire próbál meg választokat keresni, nem ad hanem keresni, éppen ebben gyökerezik. Ebben a fajta készfogásban, ebben a fajta összekacsintásban, ebben a fajta összedolgozásban, ami jellemző volt az eddigi közös kiállításokra, és azt gondolom, hogy a mostanára is. Művészethez, vagy bármihez, amit az ember csinál, szükségeltetik valamiféle affinitás, valami tehetség, nevezük így, szükségeltetik egy meggyőződés, szükségeltetik mindenképpen egyfajta cél, egy tartalom, amin keresztül ezeket a dolgokat meg tudjuk mutatni, meg tudjuk világítani, és mindenféleképpen szükségeltetik az emberi része, az alázat, mert anélkül nem nagyon működik.
Parola kiállítás, tehát Salgó Tarjában, a Dornyai Béla Múzeumban. szépséggel kezdtük, szépséggel fejezzük be. Sármán Nóra legújabb ruháimerészek és múltat idézők, de a modern darabok is lélegzetelállítóra sikerültek. Szóval, aki még nem is akar házasodni, az is biztosan ezekről a ruhákról álmodozik. Az ihletet egy olyan irodalmi mű adta, ami most nagyon felkapott lett az új filmes adaptációja miatt, és teszem hozzá joggal, hiszen a regény is és a film is zseniális. Hogy melyik történetből merített inspirációt Sármán Nóra tervező, Barta Bernadettel készült beszélgetésből kiderül.
Bemutató után már kerülnek vissza a ruhaköltemények a különböző válfákra, szobainasra, és aztán pedig zsákokba. Na de mi adta az ihletet? Mert ha jól tudom, akkor egy regény.
Kollekciót egy regény inspirálta, igazából nagy kedvencem az Üvöltő szelek, Emily Brontétól. Azt akarom, hogy a regény élménye maradjon meg, úgyhogy újraolvastam, és így rájöttem, annyira magával ragadott így újra, úgyhogy szerintem nagyon sok mindent így az adott így az inspirációhoz. Szenvedélyes, viharos, gyönyörű love story. Hát ugye mennyasszonyi ruha az mindig valahol egy love storyról szól. Szóval a romantika mindig inspirál, az kicsit másképpen. Úgyhogy most ez a viharos romantika adta az ihletet.
Regény, hogyha a cselekményt nézzük, akkor ugye ez a 19. században játszódik. Most viszont ugye hát 2026-ot írunk, tehát azért valamennyire modernnek is kellettek, hogy legyenek ezek a ruhák, de ugyanakkor kicsit azért idéznie kellett azt a kort. Hogyan tudta ezt hangsúlyozni, vagy összeillesztetni?
Igazából vannak olyan elemek, amik megidézik egy nosztalgiát, a korábbi századoknak a viseletét, mert egyébként a divattörténet engem mindig érdekel, de én most nem gondoltam arra, hogy így, úgy, mint egy kosztümös filmbe, akkor most úgy prezentáljam ezt az egészet, vagy a szereplőket, visszanyúlok ahhoz a korhoz, és egy az egybe kifejezzem bizonyos fazonokkal, hanem inkább így magát, azokat a romantikus életérzéseket, és szerintem azokat viszont ki lehet fejezni anyagokkal, fazonokkal, a sziluettekkel, szóval igenis lehet ruhákkal nagyon sok mindent kifejezni, érzelmeket is. Az biztos, hogy divattörténeti inspiráció is volt, ezek a míderek például, nagyon sok vintage ruhát tanulmányoztam, mert van egy hatalmas vintage mennyasszonyi ruha gyűjteményünk, családi, mert már anyukám is ezzel foglalkozott, nagynéném is, nagymamám is, úgyhogy ezeket mindig nézem, gyönyörűek, és mindig ihletet adnak, úgyhogy az is benne volt a kollekcióban, úgyhogy valóban volt egy nosztalgia.
Említette a szabást és a fazont. Több modellnél láttam például ugye fűzőt. Többnyire két részes darabok voltak. A fenntarthatóság mennyire kapcsolódik ehhez?
Nagyon fontos, hogy egy tervező mindig gondoljon a fenntarthatóságra, de most mennyasszonyi ruhatervezőként azért ez nem annyira egyszerű, mert itt olyan ruhákról veszünk, amit egyszer veszünk föl.
A nagy napra, igen, remélhetőleg.
Pont ez a lényeg egy mennyasszonyi ruhának, ez adja az eszenciáját egy mennyasszonyi ruhának, hogy ezt egyszer vesszük föl. És akkor ezen azért sokat gondolkodtam, mert szerintem az időtállóság. Tehát, hogyha olyan anyagokat használ az ember, ami minőségi, ami időtálló, azok tényleg úgy, ahogy most egy vintage mennyasszonyi ruhát fel lehet venni, ami 90-es évekbe készült, vagy korábban, és mivel gyönyörű anyagból van és időtálló anyagból, újra fel lehet venni, úgy azt merem remélni, hogy ezeket a ruhákat is, amiket én készítek, remélem, hogy nagy becsbe tartja majd a viselője. A másik pedig, hogy erre amúgy kitaláltunk egy koncepciót, így a testvéremmel, hogy ezt a két részes mennyasszonyi ruha koncepcióját, és ezt imádják a mennyasszonyok, ugyanis ezeket a csipketopokat, vagy akár ezeket a mídereket újra fel lehet venni valamilyen jeles alkalommal, egy farmere, vagy bármivel, és ez annyira vagány. Szerintem ez szuper, hogy az ember azt a ruhát, ami nagyon sokat jelent a számára, ami tényleg egy olyan ruhadarab, hogy egy jeles eseményen viselte, ezt újra felveheti, csak valahogy más, hogy egy más stylinggal, egy más környezetben, egy más eseményre, szerintem ez szuper, és imádják a mennyasszonyaim, úgyhogy a legtöbb mennyasszonyi ruhám az két részes, pont ezért egyrészt nagyon jól össze lehet variálni, másrészt meg tényleg fel lehet venni utána később a toppot.
Na és hogyha az anyagokat nézzük meg, vagy kicsit mustrázzuk, mi minden mondható el, mert talán láttam tőlt is, csipkét is, szóval igazán változatos volt a kollekció.
Igen, szerintem anyagok tekintetében most változatos lett ez a kollekció. Használtam csipkét, azt szerintem számomra elválaszthatatlan a mennyasszonyi ruhától, én nagyon szeretek vele dolgozni, és ez egy klasszikus anyag, én francia országból rendelem, úgyhogy tényleg értéket képvisel ez az anyag. Pamut csipkéket használom, tényleg gyönyörű darabokat.
Ez ugye a klasszikus mennyasszonyi ruha alapanyag, és azon kívül gyönyörű zsakárdokat, ezeket úgy kell elképzelni, hogy ez fehér anyag, de mintás, tehát fehér mintás, ez a szövésében adja a mintát. Rózsa minták, gyönyörű virág minták, ezeket is, ezek tényleg különleges és ritka anyagok manapság, ezeket is használtam. Egy-két vintage anyagot is beraktam a kollekcióba, ilyen családi örökség, a habos tüllők, nehéz sejmek, sokféle anyagot sikerült kipróbálni, kikísérletezni és színpadra vinni.
Na és mennyire nehéz összeszabni ezeket, mert hogy ugye azt tudjuk, hogy egy mennyasszonyi ruha főként fehér, bár most egyébként a kollekcióba vitt egy kis szín, viszont a fehérnek is azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg árnyalata van.
Igen, a fehérnek rengeteg árnyalata van, szerintem még az sem mindegy, hogy ki milyen fehéret visel, mert a bőrszín az nagyon meghatározó, és lehet ez egy elefántcsont, lehet az egy vajszín, valakinek az a legszebb, az a meleg szín, van akinek a tényleg a hidegebb árnyatok, szóval rengeteg féle fehér van, szerintem ezzel is nagyon szépen lehet játszani. Melyik anyagot, melyikkel tesszük össze? Két részes ruhánál nyilván ezt nagyon oda kell figyelni, hogyha ez ember összepárosítja, hogy ezt végtére is az összhatás, az egy gyönyörű mennyasszonyi ruha legyen. Egy összkép, az lesz akkor tényleg nagyvonalú és elegáns.
Említettem, hogy vitt egy kis színt ugye az egyik ruhába, és ez a szín fekete lett. Miért pont a feketét vitte bele ebbe a ruhába?
Nem is mondanám színnek a feketét. Egyébként nem nagyon jellemző a színhasználat, szerintem pont azért, mert ugye ebben nőttem fel, és vagy én mindig az anyagba, a sziluettbe gondolkodok, a átlátszó, nem átlátszó, ezek érdekelnek, nagyon ritkán használok szín. És ha használok, az mindig szimbolikus, a piros, a bordó, ezek mindig szimbolikus színek. Ezeket szoktam használni, vagy a rózsaszín, és a fekete is, hát ez egy gyönyörű anyag, úgy kell elképzelni, hogy ez egy áttetsző, finom tűl, és ilyen pókhálószerűen ilyen tolpihék vannak ráhímezve, így rá van hintve szinte a mennyasszonyra egy-egy tolpia, és ebből van olyan is, hogy fehéren fehér, és van egy olyan, hogy fehér alapon fekete. És ez volt az a bizonyos különlegesség, hogy egy fekete tolpihés ruha is megjelent a kifutón, egy gyönyörű fekete tollas kalappal. Ehhez bátornak kell lenni, de hogy most miért ne vehetne föl valaki? Mert annyiféle mennyasszony van, tehát annyiféle, én is annyiféle ruhát készítek, hogy lehet, hogy valakinek pont ez a különleges, megint csak azt mondom, hogy szenvedélyes fazon lesz az, ami illik a nagy napra.
Ez volt a Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzom. Farkas Andreánt hallották.
műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Óriási tavaszi kedvezmények a Peugeot márka szervizeiben. Autóklímatisztítás bármely automárkára 17.900 forint. Fék és futómű kontrollcsomagok 16.900 forint. Szerviz csomagjaink mellé számos Peugeot alkatrészre 15% kedvezmény, klímajavításra pedig 10% munkadíj kedvezmény jár. Foglaljon időpontot még ma. Részletek Peugeot.hu. Peugeot. Az ön autója a mi szenvedélyünk.
Egyszerre lesz drámai és áhítatos, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, tüzes és féktelen. Tartják Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumáról, melyet most a